Szia, tanár úr! Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt! Most miről beszéljünk együtt? Mi az, amiben újdonságot jelent, hogyha együtt beszélünk róla? Beszéljünk róla együtt. Most például arról, hogy mi történik, ha valaki az ideiglenesen másnak átengedett lakását nem tudja visszakapni. Lejárt az albérlő szerződése, de nem költözik ki. Nem járt le a szerződés, de nem fizeti a díjat, a közműveket. Már felmondtuk a szerződést, már bírósági végzés is van róla, de az albérlő még mindig ott marad. Vagy az ismerős, akár a rokon, csak egy időre kért szállást és nem hajlandó távozni. A bűnvadászok videóit sokan nézik, és ezek a videók vegyes érzéseket váltanak ki az emberekből. Nem tagadom, hozzám sem áll közel a módszer, amelyet képviselnek. De mire való a Beszéljünk róla együtt sorozat, hanem arra, hogy ilyenkor közelebb menjünk és megnézzük. A mai műsor vendége Bartal András, a bűnvadászok csapat vezetője. A beszélgetés idején a Mi Hazánk mozgalom parlamenti képviselőjelöltje. A mai alkalommal a beszélgetés első részét halljuk, Kizárva otthonról, lakásbitorlók a lakásomban címmel. Lejárt az albérletbe kiadott lakás szerződése, és az albérlő nem távozik. Mi történik? A lakás akár jogtalan használóját, vagy a tulajdonost védi a törvény. Mennyi idő alatt érhető el a hivatalos bírósági végzés, és mi történik, ha a végzés megszületett? Milyen járulékos károk érhetik a tulajdonost a bérleti díj elmaradásán kívül? Ha a mások által birtokolt lakásban kábítószer terjesztés vagy más bűncselekmény történik, a hatóság megráncigálhatja a vétlen és semmiről nem tudó tulajdonost is? Hogyan ellenőrzi a bűnvadászok, hogy hiteles-e a történet, amellyel hozzáfordulnak? Hányan fordulnak a bűnvadászokhoz, és hány üggyel foglalkoznak valójában? Mi a logikája annak, hogy számos esetben az hívta ki a rendőrséget, aki jogtalanul a lakásban tartózkodik? És mi történik ilyenkor? Mióta és miért visznek jogászt magukkal? Veszélyes szervezetek és emberek? Hogyan látja Bartal András a bűnvadászokat létrehozó Mi Hazánk mozgalom elhallgatottságát? Miért jelennek meg szándékosan félelemkeltő módon? Van-e olyan, ami úgy néz ki, mint egy kacsa, úgy totyog, mint egy kacsa, és úgy hápog, mint egy kacsa, és mégsem kacsa? Vajon a bűnvadászoknak mindig és mindenki előtt így kell megjelenniük? A Szia tanár úr sorozat Beszéljünk róla együtt vonulatának mai vendége Bartal András, a bűnvadászok vezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm szépen, Péter, hogy meghívtál. Nagyon szépen köszönöm, hogy felajánlottad annak a lehetőségét, hogy tegeződjünk, hiszen a kommunikáció az sokkal zökkenőmentesebben fog így lezajlani.
Az időskornak nem sok előnye van, de az egyik az, hogy ezt megtehettem, köszönöm, hogy elfogadtad, és miután ilyen udvariasak voltunk egymással, most elárulhatom, hogy zavarban vagyok. Én egyáltalán nem voltam a bűnvadászok rendszeres nézője, őszintén szólva nem is sokat tudtam róla. Van egy jó barátom, aki Pestújhelyen lakik, abban a városrészben, ahol önkormányzati képviselő vagy és parlamenti képviselőjelölt. Ő hívta fel a figyelmemet, és ő volt olyan kedves, hogy elintézte, hogy egymásra találjunk, egy aláírásgyűjtéskor oda ment az elérhetőséget elkérni. Úgyhogy most nagyon kíváncsian várom, hogy egy kicsit többet tudjak a bűnvadászok működéséről, az egész szervezésről, a jogi háttérről és egyebekről, amik gondolom nagyon sokakat érdekelnek.
Ez pontosan így van. Foglalkozunk akkor vele, akkor fussunk neki.
Az a kérésem, mivel az egésznek a logikai szerkezetére vagyok kíváncsi, hogy egy folyamaton menjünk végig. Tegyük föl, hogy albérletbe kiadtam a lakásomat, a szerződés lejárt, és az albérlő még mindig ott van. Azt hiszem, ez egy tipikus helyzet a bűnvadászok életében. Én olyan naív ember vagyok, hogy ilyenkor a kormányhivatalhoz vagy rendőrséghez fordulnék.
Igen, tehát abban az esetben egyébként, Péter, az a helyzet, hogy Itt nem csak kizárólag arról beszélünk, hogy lakásfoglalókról, sőt, leginkább a mi esetünkben, ami a különböző epizódokban megjelenik, ott alapvetően az a probléma, hogy a lakás használója, aki valami oknál fogva bitorolja. Tehát itt nem egy üres lakást ver föl, tehát abban az esetben, amit most Péter, te említettél, hogy a te ingatlanodban mondjuk valaki egyszer csak ott van, ott a rendőrségnek kell, és kizárólag neki kell intézkednie. Ez rendben is van, de a mi esetünkben ott pedig egy polgári jogi probléma van, és egy piaci rés, ahogy ezt mondani szokták a bűnözőknek, ugyanis kihasználják ezt a piaci rést, jogosultá válnak arra, hogy akár 2 vagy 3 éven keresztül bitoroljanak teljesen úgy, hogy semmilyen következménye nekik ne legyen, tudnak bitorolni egy adott otthont.
Remélem, folyamatosan megbocsátod a naív kérdéseimet, tehát lejárt mondjuk egy albérleti szerződés, vagy lejárt az a megbeszélés, ahogy egy hozzátartozómnak megengedtem, hogy ott lakjon, észreveszem, hogy ő nem költözik ki. Mi történik ilyenkor? Ráadásul 1-2 hónap eltelik, amíg ő szabadkozik, hogy most nem, de később, és tehát ott tartunk, hogy már 4 éve nem költözött ki. Esetleg rezsit se fizetett.
Hát igen, de azt tudni kell, és ugye a nézők is ezt tudják, tehát itt nem kizárólag arról van szó, hogy a bérleti szerződés letelt, vagy lejárt, hanem arról van szó, hogy lehet, hogy egy megállapodás köttetett, hogy ő havonta bérleti díjat fizet, ugye, és kivizeti a rezsiköltséget, nyilván természetes, és ő ezt megszegi, és nem tartja mondjuk a megállapodásnak megfelelően, ezáltal a tulajdonos, adott esetben te, felmondod a szerződést, azaz szólsz neki, hogy menjen el, akár szóba, aztán majd írásban is, és akkor itt jön aztán a csavar az egészbe, hogy kiderült így menet közben, mi is miután elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, hogy a lakás használóját, tehát aki a küszöbön belül van, ő fújja a passzát szelet, és ő mondja meg a tulajdonosnak azt, hogy innentől a következő 2-3 évben mi fog történni. Nem a tulajdonos, nem a haszonélvező, hanem a lakás használója.
Miközben lejárt a szerződés, vagy megszűnt a szerződés.
Így van, így van. Ez egy piaci rés a bűnözőknek.
Tehát azzal, hogy ő van birtokon belül, bár már jogtalanul, azzal együtt a szabályok őt védik?
Teljesen, annyira, hogy a tulajdonos csak a küszöbön kívülről kopoghat. Tehát a jóformán dörömbölni már csak nem is dörömbölhet a saját ajtaján, ha esetleg mondjuk a lakásbitorló nem hajlandó kinyitni az ajtót már 26. alkalommal se, akkor jogosultan a rendőrséget ki tudja a lakásbitorló hívni a tulajdonosra. És a tulajdonost felszólítják arra, hogy a garázda magatartásától tartózkodjon.
Amíg érvényes a szerződés, addig logikus, hogy az van birtokon belül, aki albérlőként vagy bárhogyan, akár egy szóbeli megállapodás alapján ott lakik, addig őt nem szabad zavarni. De ha mondjuk beperelem, és már egy bírósági végzés van arról, hogy ki kell költöznie, akkor is ő számít birtokon belül lévőnek?
Így van, ugyanis ma Magyarországon csak a bírósági végrehajtó az, aki foganatosíthat egy ilyen kilakoltatást. Ugye azt már úgy hívják, az egy más jogi folyamat, ott kilakoltatásról beszélgetünk, és azt tényleg csak a végrehajtó tudja véghez vinni. Tehát nem a bíróság, nem a rendőrség, hanem a végrehajtó.
Tehát ha ilyen helyzetben vagyok, nem akarom az ördögöt a falra festeni, de magammal példálózom, mert én biztos, hogy nem fogok megsértődni a példától. Tehát eltelt mondjuk 4 év, amíg rájöttem, hogy kifogás hátán, és ő nem költözik ki. Most akkor indítok egy pert, ha jól fogom föl. Mennyi idő alatt zajlik le egy ilyen
per? Ugye azt mondtam, hogy körülbelül 2 és 3 év az, amíg lezajlik, amíg a kiürítési per a végéhez ér, magyarán a végrehajtó megfogja karjánál fogva, nem nyilván nem ő, hanem a rendőrséget ugye ilyenkor felkérik, és maga a rendőrség tud már intézkedni, de csak a végrehajtón keresztül.
2-3 év, de addigra már végrehajtással együtt.
Így van.
Miközben 2-3 év alatt, azon kívül, hogy nem használhatom az ingatlant, azon kívül esetleg rezsiköltség gyűlik föl, elmaradt jövedelem, mert esetleg kiadhatnám, vagy nem nekem kellene valahol másút laknom.
És ezzel még nem ért vége a történet. Ugyanis általában, és ez tényleg leggyakoribb példát tudok mondani, hogy az ingatlant, ezt az adott lakást tönkreteszik. teljesen tönkreteszik. Nagyon sok olyannal találkoztunk már, hogy felújított lakásokat tesznek tönkre, és itt még mindig nem ér vége a történet. Egy ilyen bűnöző fészeknek használják az adott otthont, tehát például előfordult több esetben is, hogy akár kábítószert terjesztenek az adott ingatlanból, az adott lakásból, és hogyha esetleg mégis valamire fény derül menet közben a hatóságok irányából, akkor nem kizárólag a terjesztőket keresik fel, hanem magát a tulajdonost is. És itt van az óriási bökkenő, hogy még gyakorlatilag felelősséget is kell vállalni mindezért a hiányos jogszabályért, ami most jelen pillanatban létezik.
Az, hogy felkeresik, az logikus. De hogy felelősséget kell vállalni, hát ő igazolni tudja, hogy ő be sem mehet, ahogy mondod, nem is dörömbölhet.
De attól az még felelősségvállalás, hogy őt felkeresik, és mondjuk behívják a kapitányságra, eljárást indítanak adott esetben ő ellene, az utána persze rendeződik, hogy nem ő a bűnöző, de hát ahogy szokták mondani, megráncigálják az adott szemét, tulajdonost.
Uh-huh. Most már csak az a kérdés, hogy mit tud ilyenkor tenni egy olyan csoport, mint a bűnvadászok, amelyik nem rendőrség, tehát nem rendelkezik ilyen jogokkal. Tegyük föl, hogy hozzád fordulok, kedves András, nem régen ismerjük egymást, de azért hadd kérdezzem meg, ilyen helyzetben vagyok, tudsz-e segíteni?
Igen.
Hát válaszolsz?
Ugye a folyamatnak az első része az, hogy én magam ugye mondjuk meghallgatlak téged, hogy mi a probléma, és hogyha én látom azt, hogy valóban tudunk segíteni, akkor általában az ügyintézőmnek át szoktam adni, és akkor a további kommunikáció az már vele történik. Ő részletesen meg fog kérdezni téged, ki fog kérdezni, hogy pontosan miről van szó, hogy néz ki az egész, és hogyha minden megvan, bekéri ugye a iratokat, papírokat, hogy mégis miről van szó, ő mindent átnéz, és hogyha ő tényleg ezt kompletten úgy látja, hogy ez kivitelezhető, akkor átadja a jogászunknak. És onnantól kezdve a jogász nézi át, hogy itt valóban minden rendben van, már a bizonyos ugye szempontodból, és mennyire tudjuk ezt jogilag kivitelezni. Tehát a kivitelezés a lényeg, mert azért lehet látni, hogy azt elmondom neked is, és a tisztelt nézőknek is, hogy a forgatásainkon kívül mi nem tevékenykedünk. Tehát amit mi le tudunk forgatni, csak azzal foglalkozunk. Tehát hiába fordulnak hozzánk, és itt nyilván a közhiedelemben van egy kis félreértés, nagyon sokan, rengetegen keresnek meg minket, de nem tudunk segíteni. Tehát nagyon-nagyon minimális, az látható, hogy egy év alatt ugye hány epizódot készítettünk el, tehát ezt ezrelékekbe sem tudjuk mérni, hogy mi kiknek tudunk segíteni. Mondhatom azt, és kérdésedre válaszolva, nagyon szerencsés vagy akkor, hogyha te minket el tudsz érni, fel tudjuk venni a kapcsolatot, és még segíteni is tudunk.
Két kérdésemet is lelőtted. Az egyik az lett volna, hogy honnan tudod, hogy nem svindli, hogy nem rámutattam egy lakásra, de elmondtad, hogy többen átnézik az iratokat, magyarán a dolog úgy indul, hogy először is engem ellenőriztek,
pontosan,
hogy a... úgy van-e, ahogy mondom, és jogilag tiszta a helyzet.
Így van.
A másik kérdés, amelyet lelőttél, nem tagadom, bennem is volt egy olyan érzés, hogy én nézem a filmeket, ezen kívül mennyi lehet még?
Rengeteg. Hetente, de inkább úgy fogalmaznék, hogy naponta hozzávetőlegesen ilyen 1 tucat megkeresés, 1,5 tucat, 2 tucat megkeres, naponta. De ez nem csak nagyon fontos, nem csak lakásvitorlásról van szó, hanem ahogy elmondtam az imént, hogy közhiedelem ellentétben, azt hiszik, hogy majd mi, nem tudom, hogy a hatóság melletti hatóság itt valaki, és majd segítünk, mindenkin tudunk segíteni, sajnos nem.
Kétségtelenül van egy ilyen látszata a dolognak,
persze.
De ez azt is jelenti, hogy olyan sincs, hogy valahol tevékenykedtek, és arról nem készül film.
Nincsen.
Ha jól fogom
mindenről. Pontosan, így van. Mi mindent úgymond archiválunk.
Hát ez a ti önvédelmetek minimális követelménye egyébként.
Pontosan. Ez így van. Tehát csak kizárólag, amit a kedves néző lát különböző epizódok során, mi azokat a forgatásokat hajtottuk végre. Van egy kis hiba határ benne, mert voltak már olyan forgatások, akár körülbelül egy év alatt egy olyan 2-3-ról tudok beszámolni, ami bizonyos technikai okoknál fogva nem tudott kimenni. Ugye mint is van technika, vannak itt is problémák, ilyen forgatásoknál is előfordulnak különböző problémák, de...
De nálatok akkor is megvan felvétel,
így van,
hogy bármi utólagos reklamáció esetén, sőt, nálatok nyilván nem a vágott felvétel van meg, hanem az eredeti is szépen eltéve, teljesen világos, persze, hát itt bármikor lehet utólagos zűrzavar.
Igen.
Több olyant is láttam, ahol az, aki már a szerződés lejártával, tehát illegálisan lakott a lakásban, kihívta a rendőrséget. Ezt most lassan elmondom a nézőnek, aki illegálisan volt a lakásban, az hívta ki a rendőrséget.
Igen. Péter, ez tökéletes.
Nem értem a dolog logikáját, igen. Abban bár nézek magam elé.
Ez nem csak a jogszabálynak a hiányossága és a törvényeknek a hiányossága, hanem itt az a nagyon nagy probléma, hogy rendszer szintű problémáról beszélünk. Tehát rendszer szintű. Az azt jelenti, nem csak ennél
most
a...
Most nem tudom követni,
igen,
de...
Igen, már, igen, a gondolatsort azt nem végigmondom. Tehát itt nem csak kizárólag a lakásbitorlásról és lakásbitorlókra van szó, hanem úgy gondolom, hogy a magyar társadalomnak egy nagyon jelentős része megtapasztalta azt, hogy ő, mint becsületes magyar állampolgár, vele szemben indul el egy bizonyos eljárás. Magyarán, amikor kiérkezik a rendőri hatóság, akkor nem a bűnözőt kezdi el ugye, igazoltatni és számon kérni, hanem a sértettet. És ez nagyon-nagyon sok ilyen van. Nagyon-nagyon sok ilyen van.
Az esetek többségében azt láttam, hogy a rendőrök még meg is mosolyogják azt, aki kihívja őket. Egy olyan videót láttam, ahol ennek az ellenkezője történt olyannyira, hogy még a terrorellállítást is kihívták.
Hát igen, azok a készenlétisek voltak egészen pontosan, a készenléti egység, a rendőrségnek a készenléti egysége, és valóban többször egyébként megszokták tőlem is kérdezni, nyilván, hogy tőlem, mint a bűnvadászoknak a vezetőjétől, hogy melyik volt a legemlékezetesebb. Hát számomra az a Budapest 19. kerületi, ahol a Jácint törzszászlós olyan arrogánsan és gyakorlatilag lekezelően ugye kommunikált és beszélt velem.
Láttam ezt a videót, hát mint egy hanglemez, amelyiken a tű megakadt, úgy ismételgette. Lett annak az ügynek folytatása?
Nem, nincsen. Ugye most már gyakorlatilag egy hónap híján, hogy egy éves történetről beszélünk, nem volt semmilyen folytatása az ég adta a világon ennek.
Még valamire felfigyeltem, nagyon gyakran veletek megy egy jogász, egy ilyen decens középkor úriembernek látszó valaki, aki ilyen áradó nyugalommal ugye előadja. Ebben az esetben nem láttam a videón a jogást.
Ez volt az utolsó forgatásunk, ahol még én saját magam igyekeztem jogászkodni, aztán hát bebizonyosodott, hogy ez a szűk tudásom az kevés a továbbiakban, tehát nem bízhatjuk semmit a véletlenre és a sorsra.
Tehát azóta magunkra. Mindig veletek
azóta
van.
Mindig van. Az volt az utolsó forgatás, igen. Uh-huh. Az utána még volt egy, de ott is ott volt a háttérben a jogász. De igen, ez volt az utolsó.
A jelenet stílusából én arra következtetek, hogy ebbe az esetben talán mindegy is, hogy ott volt-e vagy nem, mert valójában aki veled beszélt, az végig sem hallgatta. Lehet, hogy egy jogásszal másképp viselkedett volna csodatudja.
Egészen biztos.
Nyilvánvalóan szóba kell hozni azt is, hogy nagyon sokan, nagyon sokféleképpen ítélik meg a bűnvadászok tevékenységét. Most, amikor beszélgetünk, március 13-a van, 2 nappal ezelőtt tiltották le a bűnvadászok Facebook oldalát, mint veszélyes szervezetek és emberek, de kérem, hogy erről ne beszéljünk, mert ez nem... élőadás, tehát mire adásba kerül mondjuk egy hét múlva, amit most megbeszélnénk, úgyse volna érvényes. Ezzel szemben az, hogy miért nézhetik a bűnvadászokat veszélyes szervezetnek, és az ehhez kötődő személyeket veszélyes embereknek, ez érdekes és fontos kérdés. Nagyon cifra kommenteket, megjegyzéseket, véleményeket látok. Szemet serebben, úgyhogy most nem leptelek meg, nem. Hogy ez is szóba kerül.
Igen, akkor válaszolok is. Péter, a kérdésedre, ugyanis az van, hogy a bűnvadászoknak a megjelenését azt a politika övezi. Azon belül is, ugye azt tudni kell, és nagyon sokan ezt nem tudják, hogy ennek a létrehozója a Mi Hazánk mozgalom volt. Azon belül is, Toroszkai László, a Mi Hazánk Mozgalmi elnöke hozta létre, mint a magát a fogalmat, és a magát ezt a címet, hogy bűnvadászok, és az ennek egésznek a felépítését úgymond neki lehet köszönni. Azon belül ugye mi azok vagyunk, akik tevékenykedünk, ugye szorosan is végezzük el. Innentől kezdve azt lehet látni, hogy ugye a Mi Hazánk Mozgalom a legesleg elhallgatottabb, és olyan mondhatom, hogy a legeltitkoltabb politikai tényező ma Magyarországon. Hála Istennek most már lassan vége lesz ennek, de a mikro- és nanopártokat is felül reprezentálva mutatják be. Ezzel együtt vannak különböző médiumok, ahol 0,0% a megjelenés a Mi Hazánk Mozgalomnak, ugye ez nem véletlen. Igyekszünk kimondani mindenhol az igazságot, feltárni az igazságot, és pontosan a Bűnvadászok Akció csapata a YouTube csatornán keresztül bemutatja. De hogy visszakanyarodjak a Facebookra, 2019. májusában Toroszkai Lászlónak, Mi Hazánk Mozgalmi elnökének a saját több mint 200 000 feliratkozóval, követővel rendelkező Facebook csatornáját közvetlen az Európa Parlamenti választás előtt letiltották. További megszigorítások voltak menet közben is évek során, aztán most elértünk 2026 márciusához, ahol is most a szorosan, gyakorlatilag ez a Mi Hazánk Mozgalomnak az innovációja, ezt ismételten most egy új 167 000 követővel rendelkező Facebook csoportot letiltottak és megszüntettek.
Kedves András, az igazság az, hogyha meglátom ezeket a fekete ruhás embereket közeledni, nekem se az jut eszembe, hogy virágot akarnak ültetni és puszit akarnak adni nekem. Tehát akiben az az érzés támad, hogy itt valami veszély van, ennek azért van alapja.
Igen, erre mondják azt, hogy hát a bűnözők azok benne van a pakliba, hogy van mitől esetleg félniük. Ha most jelen esetben is a bűnvadászokról beszélünk, akkor most lett egy szervezet, lett egy csoport, akitől most úgy néz ki, hogy félnek. Félnek ezek a bűnelkövetők. Nem azért megyünk valóban, hogy virágot osztogassunk, ez a epizódok során ugye ez kiderül. Minden esetre az nagyon fontos, hogy mi állampolgári jogon tesszük ezt meg. Állampolgári jogon megyünk oda a tulajdonossal. Állampolgári jogunk azt, hogy mi milyen színű ruházatban vagyunk. Hozzáteszem, nem feketében vagyunk már, és az, hogy egy elem van rajtunk fekete, de alapvetően nem meg lehet nézni, nem fekete ruhában vagyunk. De tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy a tulajdonossal teljesen jogszerűen, jogásszal megyünk oda.
Itt két dolgról van szó, hogy a jogász hogy ellenőrzi, hogy hogyan készültek föl. Ezt az előbb majdnem megbeszéltük, bár még van egy-két részlet, amire szeretnék rákérdezni. Amiről én most beszéltem, az, hogy az egésznek a megjelenése milyen. És nagyon sokan hisznek abban a mondásban, hogy ami úgy néz ki, mint egy kacsa, úgy totyog, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy... Na most én jártam már színházban, úgyhogy tudom, hogy attól, hogy valaki úgy néz ki, mint Hamlet, Dán Királyfi, és úgy totyog, és úgy hápog, attól még nem biztos, hogy az. És a politikának egy része színház. Hát most teljesen nyilvánvaló. De ha megjelentek az utca végén, én is ott vagyok, és látom, hogy közeledtek. Tehát valójában ez nem csak arra hat, akire hatást akartok gyakorolni.
Hát értem, de szóval itt is van egy olyan, ez nagyon-nagyon fontos, hogy tehát mi nem mehetünk úgy oda, hogy tarkába, fehérbe, Péter, végigmondom ezt a gondolatsort, nem mehetünk oda, és nem beszélhetünk úgy, mint a hamupipőkével, tehát hogy nagyon szépen megkérlek, hogy tehát ez nem ez működik, ugye ez egyértelmű.
Ez is világos, úgy elképzeltelek tarkába esetleg tűszoknyával,
nem
volna olyan hatása. Tehát vannak esetek, amikor teljesen nyilvánvaló, hogy így kell megjelenni. Vannak esetek, amikor nagyon nem kéne így megjelenni.
És melyik az, amikor mi bűnvadászok, nem úgy kell, hogy megjelenjünk. Hát mindig így kell, hogy megjelenjünk. Mindig a tekintét, az erőt kell mutatnunk, azt kell sugároznunk. Ez nem működik máshogyan.
Rendben, csak ha megjelentek a társasházban, a szomszédomnál, akkor én is látom, hogy jöztök be a társasházba.
Igen, hát én úgy gondolom, hogy a becsületes magyar állampolgároknak nem kell félnie. Tehát ettől ez nem, én erre ezt tudom mondani. Nincs olyan, hogy 100%.
Világos.
Tehát ilyen nincsen.
Világos. Én oda szeretnék kiukadni, hogy nagyon jó lenne minél inkább leszűkíteni azt a sávot, ahol a dolog...
Mi leszűkítettük, tehát mi kihoztuk ebbe az egészből a maximumot, ahogy ezt mondani szokták, minden tekintetben. Ugye a jogszabályt illetően is szó szerint mi magunk is tudjuk, és ezt szerintem a nézők is pontosan látják és láthatják, hogy penge élen táncolunk.
Ez volt a Szia tanár úr sorozat, beszéljünk róla együtt vonulatának a mai, kizárva otthonról lakásbitorlók a lakásomban, alcímű adása Bartal Andrással, a bűnvadászok csapat vezetőjével. Ez egy hosszabb beszélgetés első része volt, a teljes beszélgetés megnézhető a Szia tanár úr YouTube csatorna, beszéljünk róla együtt lejátszási listáján, kizárva otthonról lakásbitorlók a lakásomban címen. Rengeteg kényes téma, rengeteg felelős megjegyzés. Persze egyiknek sem értünk a végére. Ezeken kívül időről időre soha rádióműsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia tanár úr YouTube csatornára, és megkeresi a Beszéljünk róla együtt lejátszási listát. Beszéljünk róla együtt. Kényes témák sokféle beszélgetőtársal, a Civil Rádió közéleti műhelye közreműködésével. Hallgassák, nézzék a Szia tanár úr Beszéljünk róla együtt sorozatát Gerő Péter szerkesztőműsorvezetővel.
We get tired, we drink, we fight, in control of the squad. Why don't you sleep away? Lives will be spared. If I stand in the way of embrace, I'll spit moonshine too.